Mai vendégem Bali Monika. Azt mondtam rólad, hogy kommunikációs szakember és újságíró vagy. Te hogyan nevezzél magad?
Bali Monikának. Hát épp most kommunikációt tanítok, de újságírtam az elektronikus médiában, a Magyar Televízióban dolgoztam, illetve 3 rádiónál is, de ez most nincs jelen az életemben, Isten tudja, hogy mikor lesz újra. Nem igazán hiányzik. Most csak kommunikáció van, illetve angol, de én azt gondolom, hogy hamarosan, szerintem pár hónapon belül megint jön váltás. Uh-huh. Ami jó, én ezeket szeretem. Nem szeretek egy helybe leragadni.
Kezdjük az elején.
Ovi?
Nem, hát inkább csak a családi háttérről beszélgessünk, hogy honnan indultál, szülők, egyebek.
Jászalsó-Szentgyörgyről. Jászságban nőttem fel, és én a Jászberényi Tanítóképző Főiskolán végeztem angol szakon, majd följöttem Pestre 98-ban, és nem is, hol is dolgoztam én először? Azt hiszem az angolt meg a, igen, az angolt és a németet felhasználva, illetve olyan munkát kerestem, ahol ezeket tudom, a nyelveket tudom használni, és kereskedelmi cégeknél dolgoztam, majd elvégeztem a Komlósi Oktatási Stúdiót. Ez egy magánújságíróiskola, rádiós, televíziós riportár szakon. Igen, jó, suli, rögtön mély vízbe dobják az embert, és ott idő sincs félni. Szóval ott megtanultam az alapok alapjait, majd jött a Magyar Televízió és a rádiók szépen egymás után. Aztán visszamentem az iskolában, dolgoztam is, oktatásért voltam felelős, és igazából a tanítás az úgy maradt meg az életemben, hogy a gyerekeket csak úgy tanítottam, hogy magánórákat adtam angolt és németet, de iskolában nem. Viszont sokszor hiányoztak a kicsik, a tiszta szemű, tiszta lelkű gyerekek. Aztán lehet, hogy ez még ide még visszakanyarodok, nem tudom.
De akkor ez egy kettős cél volt, hogy tanítás és média, vagy hogy jött a média?
A média úgy jött, hogy én elvégeztem a tanítóképzőt, de igazából nem, mindig szerettem volna tanítani, de soha nem vettem komolyan. Tehát volt egy diplomám, így álltam, vagyis hogy legyen egy diplomám, így álltam hozzá, és aztán amikor feljöttem Pestre, tudtam, hogy kellene valamit még. Először gondolkodtam a reklámon, aztán a médián is, és írni szerettem, gimiben is, főiskolán is, és úgy gondoltam, hogy akkor legyen ez. Aztán, amikor bekerültem az újságíróiskolába, minden tanárom azt mondta, hogy de muszáj, neked tévézned, meg rádióznod kell, és mondom, ha már ennyire mondják, akkor próbáljuk meg. A Jakubcsák Gabi például, aki ismert, a Kovácsi Laci, aki már elhunyt, ő egyébként sportos volt, a Telesportnál volt annó szerkesztő, és egy mindenki apukája. Komlósi Gábor, az iskola igazgatója, Tardos Júlia, aki a Magyar Rádiónál volt, külpolitikai riportár nagyon sokáig, szerkesztő riportár, sőt az MTV-ben is dolgozott. Jakubcsák Gabit említettem. Radnai Péter, aki az RTL Klub reggeli és delelő című műsoránál volt akkor főszerkesztő. Hát nagy kanyart vett az élet a Playboynak a főszerkesztője, a Peti. Szóval ők.
Ez egy elég tág fogalom, hogy a munkatárs voltál ezeknél a rádióknál és a televíziónál. Pontosan mi volt a munkaköröd?
Az MTV-ben, a Híradónál dolgoztam külpolitikai szerkesztőként, szerkesztőriportárként. Aztán dolgoztam még igen, mi így hívtuk a tévét, hogy a ház. Házon belül dolgoztam az Esténél, ott bel- és külpolitikai anyagokat és riportokat is készítettem, valamint a külpolitikai főszerkesztőségben is egy rövid ideig, kb. Fél évig szerkesztőként, riporterként, mikor éppen mi kellett. Aztán a rádióknál, hát itt volt Rádiókafé a legutóbbi, aztán Klubrádió és Budapest Rádió. A Klubrádióban igazából mindent csinált. Takarítani nem takarítottam, kávét nem főztem, de voltam hírszerkesztő, hírolvasó, riporter, illetve műsorvezető is. A Budapest Rádiónál, valamint a Rádiókaféban hírszerkesztő, hírolvasó.
Ez sok utazásra járt? Mondtad, hogy riporter is volt?
Igen, külföldön nem olyan sokat dolgoztam. Hát erre, ahhoz, hogy valaki külföldön forgasson, tudod, ahhoz pénz kell, és azért az MTV anyagi helyzete azért ismert. Nem voltam sokszor, de azok emlékezetes utak voltak. Főleg a legutolsó. Azt hiszem az volt a legutolsó, amikor elmentem Afrikába. A Baptista Szeretett Szolgálat egyik missziós útján vettem részt, és na hát akkor 180 fokot fordult az életem.
Erről majd később. De mi volt ekkoriban a célod? Erre lennék kíváncsi.
Aha.
Jól alakult az életed, ahogy így elmondtad, bátorítottak a tanáraid. Mit szerettél volna az élettől?
Hát ez tényleg jó kérdés, és ezzel most nem csak az időt akarom húzni, mert nagyon sok bátorítást kaptam emberileg és szakmailag is, de hatalmas űr volt az életemben. Én nem tudtam, hogy Istent kerestem. Fogalmam sem volt arról, hogy tehát az számomra mindig is természetes volt, hogy Isten van. Az, hogy Jézus él, az, hát jó van, Jézus él, de a láthatatlan világban nem ő van egyedül, gondoltam én. Ami végül is igaz, de hát neki azért nagyon-nagyon eredeti, egyedi feladata van, és áldott feladata, meg nehéz talán. És igazából, tehát én lépten nyomon Istent kerestem, mindenkiben, meg mindenben, és akár a kapcsolataimban, a férfiakkal való kapcsolataimban én egyszerűen mániákusan adtam, lelkileg, fizikailag, és egyszerűen sokan mondták azt nekem, hogy te nem vagy normális, mert a világ ezt nem hálálja meg. Én meg néztem rájuk, hogy de hát most ez valaki belém rakta, és egyszerűen így ez az empátia, meg az, hogy segíteni akarok, szóval néha már magamtól is elfáradtam, nem értettem. Aztán amikor később elkezdtem olvasni a Bibliát, láttam, hogy Jézus pont erről beszél, és lehet, hogy ő az, aki ezt belém ültette. Szóval később ez már leesett. Akkoriban hiába mondták, hogy tehetséges vagyok, én egyszerűen annyira soha nem érdekelt a média, vagy a sztárság. Persze szerettem volna műsort vezetni képernyőn, de mindig az volt a nagy álmom, hogy legyen egy kis családi házam, férjem és 2-3 gyerekem. Szóval a nagy álom nekem mindig ez volt.
Azért ezek szép célok.
Igen, igen.
Mindjárt fogunk beszélni erről a híres, számomra híres, fontos és nagyon izgalmas utazásról, amit tettél a Szenci Sándorékkal. De előtte hallgassunk meg Ron Kennelly-tól egy dalt, és jövünk vissza. My portion, you are my lot, my inheritance, and my reward. You're all I need, you're all I need, you're all I got. You're my everything, oh Lord, yes Lord. You're my everything, oh Lord. You are my portion, you are my. You are my lot, my inheritance and my reward. You're all I need, you're all I need, you're all I got. You're my everything, oh Lord. You're my everything, oh Lord. All sufficient one, you are more than enough. Surround me with your goodness and your love. You are my joy and you're my delight, and it's only in you that my soul is satisfied. You are my portion, you are my life,
you are my life,
my inheritance and my reward. You're my Még mindig a Lelki Szósz című keresztény műsort hallgatjátok. Csapó Krisztián vagyok, és mai vendégem Bali Mónika, újságíró, kommunikációs szakember, akivel...
Ez nagyon komoly. Megijedek magamtól, Krisztián.
Hogy ez hogy mondják, kommunikáció tanárnő?
Igazából szakembert szoktak, szakembert szoktak mondani, de kommunikációs tréner. Ez annyira nem magyar szavak ezek. Kommunikációt is tanítok, ja. Maradjunk ebben.
Kommunikációs tanító.
Ja, néni. Tanító néni.
Szóval... Vele már beszélgettünk egy picit a hátteréről, arról, hogy mivel foglalkozott, amikor még a médiában dolgozott aktívan. Már egy picit említettél abból a történetből, ami szerintem a egyik legizgalmasabb része a beszélgetésünknek, nekem legalábbis mindenképpen, hogy elmentél a Szenci Sándorékkal
Afrikába.
Egy riport útra, vagy nem is tudom, hogy nevezik ezt.
Igen, ennek az az előzménye, hogy én akkor, amikor a Sándorékat megismertem, a Klubrádióban dolgoztam, és képzeld el, hogy hát fantasztikus, ahogy Isten dolgozik, mert ez pénteki műsorom volt, és szinte kizárólag csak olyan vendégeket hívtam, akik valamilyen formában az ezoterikus világban élnek, vagy valami közük van hozzá, tehát némi kis varázslás és... Hát mondom ezt, hogy istenkeresés már jelen van az életükben, tehát nem a megfelelő helyen, de akkor még ezt én sem tudtam is. Szinte kivétel nélkül a vendégeim mindenféle, tehát asztrológustól kezdve a kártyajóson keresztül, kineziológus, meg mindenféle hölgyek, urak, kivéve egy adást, amikor a Baptista Szeretett Szolgált vezetőjét és két munkatársát láttam vendégül a stúdióban. Képzeld, hogy a mai napig sem emlékszem arra, hogy kitől hallottam róluk, vagy hol olvastam róluk minden esetre. Én akkor ugye tévéztem is, és a külpolitika volt, gyakorlatilag a mindennapjaimnak a része volt. Főleg azok a területek, ahol hát nélkülöznek, főként a gyerekek, és harmadik világ magyarul. És hallottam róluk, hogy számos helyen jelen vannak a világban, különböző formában segítenek, lelkileg, fizikailag, és nekem ez nagyon-nagyon, engem ez megragadott. Meghívtam őket az adásba, másfél órán keresztül beszélgettünk, és roppant megindító volt a beszélgetés, fantasztikus történeteket hallottam, és nem volt ez direkt beevangelizáció, hogy meg kell térnetek, mert különben elkárhoztok, nekem sem mondták. Na de a jelenlétük, és a szemükből, a lényükből áradó béke, nyugalom, és valami plusz, amit én ma már tudok, hogy ez a Szentlélek jelenléte, tehát ott volt valami, és mondom, hát milyen érdekes, kár, hogy én nem lehetek ilyen, és akkor nekem meggyőződésem volt, hogy megpróbáltam a reinkarnációban is Istent keresni, a reinkarnációba kapaszkodni, magyarázni, hogy miért nem alakul az én magánéletem soha úgy, ahogy, vagy akár az egészségem úgy, ahogy én szeretném. Miért nem vagyok még anya? Miért? Tehát egyszerűen nem értettem, hogy miért nem voltam boldog. Nem értettem. Egyáltalán nem. Szóval még elégedett sem.
Ezoterikus vendég, akkor kétségtelenül hatással volt rád és az életedre.
Hát nem csak, hogy hatással volt rám, én nyakig benne voltam az ezotériában, és én fehér mágiával foglalkoztam, amiről azt gondoltam, hogy ez nem bűn. Tehát, mint már mondtam, számomra egy teljesen evidens dolog volt, hogy Isten van, és gondoltam, hogy a fehér mágia, mivel segíteni akartam, gyógyítani akartam, energiát átadni, jövőbe látni, gondoltam, hogy a szándékom tiszta, tehát és akkor ezek a módszerek is, gondoltam én.
Mit jelent a fehér mágia, annyira nem...
Tehát van három. Van a fekete, a fehér és a vörös mágia. A vörös mágia jelenti a szerelmi oldásokat, kötéseket, vagyis amikor egy... akár megnevezi magát boszorkánynak az illető, akár nem, végül is az, oda megy hozzá valaki, x ezer forintot fizet, és akkor azt mondja, hogy nézd, itt van a fénykép, ő az én nagy szerelmem, csinálj valamit. És ez olyan szellemi kapukat nyitnak meg ezek a varázslások, amikor rákoncentrálnak az illetőre, hogy azt vesz észre az az adott esetben három gyerekes családapa, aki mondjuk boldog házasságban él, de az illető hölgy, aki beleszeretett a szeretni magának, hogy két hónapon belül felbomlik a házassága, elválik, és tehát ezek ilyen borzalmas dolgok, ami valóság.
Na menjünk tovább erre az útra, a Szaharába, vagy hol is voltatok.
Igen, igen. Tehát vendégeim voltak Sanyék, a Szenci Sanyék a Klubrádióban, és akkor utólag elmondta nekem Sanyi, hogy ő látott bennem valamit, hogy az érzékenységemet a nélkülözők felé. Hát az egyértelműen lejött számukra, hogy én nem voltam ívő, és valamiféle ezoterikus hátteret ő érzett is, holott nem tudott a korábbi és későbbi vendégeimről. Tehát egyszerűen csak szerintem neki ezt Isten megmutatta, hogy gáz van a lánnyal. Mm-hmm. És megbeszéltük, hogy illetve meghívtak engem egy útra. Ezt mondták, hogy októberben indulnak, és szerezzek egy jó operatőrt, és akkor készíthetek filmet az ő ottani munkájukról. Menekültáborokban dolgoznak, Algériában van 5 menekültábor a puszták pusztájában. 250 ezer ember él 30 éve ott azokban a menekültáborokban, sátrakban, és Sanyék egyik programja az, hogy az ottani mozgássérült gyerekeket próbálják segíteni. Van egy programjuk, az a neve, hogy Flame, vagyis láng, és szó szerint is kis fényt akarnak vinni az emberek életébe. Nem direkt evangelizáció van ott sem, hanem szeretet. Pető bútorokat visznek ki a adományokból a Szaharába, és az ottani, gondold el, a menekültáborokban az anyáknak megmutatják ezeken a speciális bútorokon, hogy hogyan segíthetnek ők a gyerekeiknek, milyen gyakorlatokat kell elvégezni ahhoz, hogy pár hónapon belül is már látható eredmény szülessen. Na és én ezt filmeztem le, de hát nem ezért mentem. Igazából utólag ez kiderült. Ők párszor beszélgettünk, De mondom, nem mondták nekem konkrétan soha, hogy Mónika, meg kell térni, mert hogy ez így nem jó, ez az életedben nem, ez sem működik, az sem. És csak azt vettem észre, képzelnek Krisztán, és ez is a Szentlélek jelenléte, hogy volt, hogy ha kiejtették azt a szót a szájukon, hogy Jézus, vagy nem tudom, tehát mondtak egy áment a végén, és mondtak előtt, hogy kajáltunk, és mondtak Jézus nevében ámen. És ha meghallottam azt, hogy Jézus, nekem vagy el kellett fordulni, vagy kiszaladni abból a sátorból, mert könnyült a szemembe, és szégyeltem magam, hogy mi a fene történik, mert én állandóan sírni akarok, amikor meghallom ezt a nevet, hogy Jézus. Hát kicsoda ez a Jézus, hogy engem így sírat. Illetve, hogy síráshoz visz.
Sírattat.
Igen, sírattat, és igen, és... Akkor azt láttam, hogy valami nagyon nem stimmel nekem az Istennel való kapcsolatomban. Elmondtam egy-két sztorit az életemből, és az egyik lány éppen pakolta a hátizsákjába, fölemelte a fejét, és teljesen ki volt akadva, és azt mondta, hogy Mónika, sok hívő embernek nincs annyi bizonyossága, egy csomó bizonyosságot elmondtál arról, hogy Isten mennyire jelen van már az életedben, és hogy vezet téged, vigyázz rád. Hát azt mondja, hívőknek nincs ennyi, és így fel volt háborod, vagy én még mindig nem tudok, még mindig nem találom az utat. És megint elmondtam egy sztorit, és akkor a Szenci Sanyi felesége Kati rám néz teljes döbbenettel, és azt mondta, hogy Mónika, téged Isten annyira nagyon szeret. Én megmondtam, hogy engem. Hát az egész életem egy nagy káosz, már lelkileg. Uh-huh. És mondom, engem? Hát mondom, én nem tudom. Azt mondja, de én tudom, hogy nagyon szeret. És az volt az, amikor az utolsó csöpp is, vagy csepp is kicsordult a pohárból, és akkor eldöntöttem, hogy hát én nem tudom, ki ez a Jézus, akinek tehát a neve hallatán én csak sírni akarok. Én nem tudom, mi ez a kereszténység. Azt tudtam, hogy nem egyenlő a katolicizmussal, tehát azt már láttam, hogy ez valami bővebb, nagyobb dolog. Mm. És azt mondtam, hogy hát én annyira, lelkileg már annyira mélyen voltam, hogy gondoltam, hogy ez a dolog vagy bejön, vagy nem, de így is úgy is meghalok. Tehát ha bejön, akkor bejön, ha nem, meghalok, vége az egésznek, de hát így is úgy is, úgyhogy tök mindegy. Mentem Velencére a Hajnalpír baptista gyülekezetbe, ez egy szombati nap volt, evangelizáció. Hát én azt se tudtam, hogy az micsoda, csak mondták, hogy hát menjek el. És fú, hát ezt soha nem fogom elfelejteni. Beléptem, és néztem ezeket a tiszta szemű embereket, és olyan mocskosnak éreztem magam, hogy, hogy majdnem kifordultam. De Isten ezt is jól elrendezte. Legbelül a sarokban volt hely. És az öcsémmel késve érkeztünk, és ketten ültünk egy széken. Végig csak, nem tudom, miről beszélt a pásztor, de csak Jézusról egy órán át. És én csak sírtam, egy órán át sírtam, és megkérdezték, hogy kik azok, akik esetleg szeretnének imádkozni, átadni az életüket Jézusnak, bocsánatot kérni tőle, és életet benne, vele. És úgy éreztem, hogy ha én fölállok és kimegyek, akkor ezek az emberek elájulnak attól a mocsoktól, amit én húzok magam után. Nem szó szerint, hanem lelki-szellemi mocsokról volt szó. És nem mertem, de teljesen darabokban voltam. Aztán az istentisztelet végén Szenci Sanyi és a feleség odajött hozzánk, és megkérdezték, hogy szeretnétek imádkozni. És imádkoztam, én is, az öcseim is, és ahogy befejeztem az imát, én az első szó, ami kijött belőlem, hogy végre, de hát én erre vágytam. És még fel is tettem a kérdést, hogy miért nem mondta nekem ezt senki? Holott az Úr már annyi úton, módon próbált engem megközelíteni, csak nem akartam meghallani.
Egy igevel sütött eszembe akkor, amikor készültem a mai beszélgetésre. Ez a beszélgetésünk több pontján is aktuális, de itt is gyorsan elolvasom. A római levélben van a 8. fejezet 19. verse. Így hangzik: mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Akkor ez a te életedben is így volt, hogy valahol nagyon vártad azt, hogy valaki
igen.
mondja el.
Az igen, és az az érdekes, hogy nagyon sokszor gondolkodtam utána, hogy miért nem szólított meg Isten korábban, miért nem küldött hívőket hozzám, miért nem mondták el nekem, hogy figyelj, Jézus él, és a Biblia az valóságos, a Biblia az tényleg igaz, és minden, amit Jézusról prédikáltak eddig, tehát az bejött, és nagy a valószínűsége, hogy a többi is bejön, sőt, Isten mondta, tehát bejön. És fel voltam háborodva, aztán az Úr emlékeztetett engem arra, hogy Budapest Rádió. Hetente egyszer volt egy adás, Nagy Ibolya vezette, egy óra biblia tanulmányozás, és én akkor ott ültem a hírszobában, szerkesztettem a politikai híreket, miközben Jézusról beszélgettek élőadásban, hetente egyszer, és mindig én voltam akkor a hírszerkesztő. És számos ilyet tudnék mondani, csak igazából pontosan az ezoterikus dolgok miatt olyan szellemi megkötözöttségben voltam, hogy egyszerűen nem tudott, vagy talán nem tudom, hogy nem volt még itt az ideje, ezt én nem tudom, de valahogy nem tudtam kijönni. De hát ez kellett Jézus keze, nagyon konkrétan és keményen kihúzni onnan.
Egész messzire vitte el téged.
Nagyon, nagyon. És tudod, végtelenül hálás vagyok, mert én nem az az ember vagyok, aki voltam. És külsőre sem. És hát belsőleg meg pláne nem. Semmi más nem mozgat. Csak a régi álom az, hogy férj, kisház, férj, 2-3 gyerek, az természetesen még most is megvan, és a másik az, hogy karrier, meg álmok, semmi, csak hogy hadd vigyem már el az evangéliumot az emberekhez, hadd, erről szólnak az imáim is, hogy hadd mondjam már el, hogy él az Úr, és van remény, hogy csak semmit nem akar, csak hogy szólítsd már meg, és az emberek, tehát egyszer az apukám vágta a fejemhez, hogy ne gondold már, hogy a jóisten bejön majd a kapun, és mondtam, hogy hát lehet, képes rá, de lehet, hogy nem így, de mondtam, hogy apa, lehet, hogy küld embereket. És hogy jaha, aztán az egy év alatt a papám annyit változott, hogy egyszerűen csak nézek, és ez tényleg az imáknak a hatása, ami nem csak néhány mondat ugye a levegőben, hanem ezeket az imákat bizony atyánk meghallgatja. És tényleg csak ez mozgat, hogy segítsen nekem Isten abban, hogy én tudjak segíteni neki, hogy megnyilvánulhasson az én életemben keresztül. Akár direkt evangelizáció, akár csak egy köszöntés, hogy Isten áldjon, vagy akár csak néhány kedves szó, de képzeld el, hogy én dolgok történnek, hogy utazom a villamoson, és imádkozom magamban, de meg sem mozdul a szám, tehát látszatra semmi. És egyszerűen csak az emberek kapkodják a fejüket, és bámulnak. Tehát egyszerűen érzik Isten jelenlétét. Fantasztikus. Fantasztikus ezt látni, és amikor ezeknek, tehát amikor az életednek vannak gyümölcsei, amikor ámulnak az emberek azon, hogy hogy lehet már, hogy 180 fokot fordul valakinek az élete pikpak. És vagy hogy lehet az, hogy én, aki nem tudom, lehet, hogy lehettem volna média sztár, de nem érdekel, az őszintén nem érdekel. Mert most az, hogy én ülök a képernyőn, vagyis ülök a tévében, és a képernyőn látnak az emberek, de ha nem tudom elmondani azt, hogy hely, Jézus él, akkor mi értelme van? Semmi értelme. De most már van értelme az életemnek. Uh-huh. Van értelme. És az Jézus.